Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nekünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és kezdjük meg a mai estét a 678-as számú dicséret éneklésével. A 678-as számú dicséretet a Barna énekeskönyvből keressük ki, és énekeljük ezt a szép éneket. 678-as számú ének így kezdődik: nincsen szebb név földön égen, mint a Jézus szent neve. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Magasztal a szívünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy a te drága neved számunkra is ragyogó névvé lehetett. Köszönjük, hogy te vagy a szabadítónk. A felkent, szabadító Úr, aki eljött, mint megígért Mesiás, és elvállalta, végbe vitte azt a küldetést, amelyet az Atya rendelt, amit te rendeltél, édesatyánk. Köszönjük neked, hogy rád tekinthetünk, és köszönjük, hogy lelked által mi is valhatjuk az ének szerzőjével, hogy valóban nincs szebb név földön, égen, mint az ő neve, a te neved, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, hogy szentelj meg bennünket ma is, áldj meg bennünket, hogy amikor oda hajolunk a te igéd fölé, akkor megnyíljon számunkra az ige ajtaja. Kérjük, hogy munkálkodj bennünk a te szent lelkedben, hogy az ige, ami mint mag, életet hordoz, eljusson a jó földbe. Kérjük, munkáld, hogy ez az életet hordozó ige, ez gyümölcsöt teremhessen bennünk. És kérjük, Urunk, hogy hagyj történjen mindez úgy, hogy téged dicsőít, hogy rád mutat, hogy mások számára is felragyogtat téged, a háromszor szent Istent, mert ez az életünk igazi célja, hogy visszatükrözzünk téged, hogy a te képviseletedben járjunk, hogy meghódítsuk ezt a világot, hogy a te uralmad alatt megmutassuk, milyen más élni, mint a bűn uralma alatt. Köszönjük a gyülekezetünket neked, és köszönjük, hogy a gyülekezetünk, mint Krisztus test, él, és szolgál, és működik, és köszönjük, hogy az első gyülekezet életén keresztül te még tisztábban, még teljesebben helyre akarod állítani, ki akarod bontakoztatni a mi szolgálói életünket. Kérünk téged ma este is, hogy hadd értsük meg azt, amit üzensz, és hogy tudjuk ezt elfogadni, hogy tudjuk ezt komolyan venni és megélni. Urunk, te nélküled semmit nem értünk, semmit nem tudunk elmondani, és semmivé nem lehet ez az alkalom. Kérünk ezért, töltsd be minket, minnyájunkat, ige hirdetőt, ige hallgatókat, a te drága áldott lelkeddel. Édesatyánk, Jézusért kérjük, hallgass meg így minket. Amen. Isten igéje szól hozzánk ma este is az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetéből. A 6. fejezet első 7 versét újra olvasom. Ennek alapján szeretném Isten lelke segítségével az üzenetét hirdetni majd a kiemelt vers alapján. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. És a ma esti különösen is kiemelt ige mondat így hangzik, tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát, az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Szeretett testvérek, látunk egy gyülekezetet, ahol megbomlott az összhang, és látunk egy gyülekezetet, és ugyanezt, ahol létrejön az összhang. Csodálatos dolog látni, és ennek az útján felismerni, hogy milyen hatalmas és milyen dicsőséges munka történik ott akkor abban a gyülekezetben, és milyen hatalmas nagy lehetőség ez a ma élő gyülekezet közösségében is. Mert ami előttünk áll, ha most figyeljük ennek a történését, ez egy felemelő összhang. Egy felemelő összhang, mert egyetértésre jutnak vezetők, gyülekezeti tagok, az egész gyülekezet közössége is ebben haladnak, ebben jutnak előbbre. Hogy ez az összhang megjelenik, és ez megvalósul, ez egyértelmű jele a Szentlélek csodálatos összehangoló munkájának. Mert a közösségben, itt a Földön, ebben a világkorszakban az igazi összhang mindig a Szentlélek munkája. Nyilván a testvéri közösségben. Ha figyeljük a történést, akkor látjuk, hogy a lélek indította az apostolokat arra, hogy amikor a problémával, a konfliktussal, az őket ért kritikával szembenéztek, akkor ezt valóban alázattal magukra vonatkoztassák, és ezt a problémát egy kiinduló pontnak lássák abban, ami kibontakozhat, ami kiteljesedhet, helyreállhat a gyülekezetben. És ugyancsak a Szentlélek vezérli őket abban is, ahogyan kezelik ezt a kérdést. Felismerve azt, hogy mi ebből a kiút, mi ebből a tanulnivaló, mi ebből a változtatnivaló, és mi ebből a kiút. Hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Minden egyes mozzanat, amit végig figyeltünk és figyelünk ezen a héten, mögött ott áll a Szentlélek Isten. Az ő különös, csodálatos, összehangoló munkája, hiszen nem emberi tényezők itt a meghatározóak. Ha emberi tényezők lennének döntően a meghatározóak, akkor akár éppen az ellenkezője történne annak, mint amit látunk. És ezt most nem kívánom újra elemezni, de ha visszatekintünk, akik együtt lehettünk, és átgondoljuk újra a történést, a leírást, akkor látjuk, hogy így van. Mert emberileg ezek a problémák, ez a probléma, ami adódott, ez egészen más irányt is vehetett volna, ha csak emberi hozzáállás, ha csak az ember maga természete vezérelte volna ennek az ügyét. És nagyon jó, és azt javaslom most mindenkinek, ha teheti, nyilvánvalóan felidézve, amennyire vissza tud emlékezni rá, nagyon jó, ha ezeket magunkban felidézzük, ezeket a mozzanatokat. Nagyon jó és hasznos, hogyha ezeket tudatosítjuk, ha megfogalmazzuk akár újra magunk számára, és ráállunk ezekre, tudnélik azokra az igazságokra, amelyekre a lélek elvezet, és amelyek a kiutat, a megoldást is itt megmutatják. Nyilvánvaló a Szentírásból, hogy az idegen lélek, akiről így is szól a Szentírás, a lázadt, a fellázadt idegen lelkület, az ördög lelke, lelkülete mindig azon mesterkedik, hogy az egység az megbomoljon. De ez azt jelenti, hogy az egység szakadáshoz, ellenálláshoz, egymással szembe feszüléshez vezessen. Lázadáshoz, ellenségeskedéshez. Ez a lázító ellenséges lelkület tulajdonképpeni mesterkedésének a célja. A Szentlélek Isten lelke egységet munkál, egységet teremt. És ez az egység, amelyre elvezet a lélek, ez, ahogyan eddig is hallottuk, és most tudatosítsuk újra, ez az egység, ez egy csodálatos valóság, mert a különbözőségben megjelenő egység ez. Vagyis ez az egység nem jelent egyformaságot. És nem jelent statikus mozdulatlanságot, amiről már beszéltünk. Nem jelent egy ilyenfajta bezárt egységet, hanem ez egy egészséges növekedést, egy dinamikus fejlődést jelent. Az egység, amelyre a Szentlélek elvezet, tovább visz bennünket. Nem rögzít csak valamit, hanem kibontakoztat valamit. Ez a történet is világosan tükrözi ezt, ahogyan összehangol, és ugyanakkor az összehangoltság, az egység mégis megkülönböztetéshez és különbözőséghez vezet, amely mégis az egység, még nagyobb egység és növekedés munkálója lesz. Mert ahol a lélek munkálkodik, ott nem egyformaság születik, hanem többek között megkülönböztetés, helyes megkülönböztetés, munka megosztás és specializáció, amit tegnap is így mondtam. Tehát azt látjuk, hogy ahol a Szentlélek egységet teremt és összhangot teremt, ott helyre kerülnek a különböző funkciók. Ezek különböznek, ezek nem egyformák, ezek mások, és mégis lényegileg ugyanannak az egynek a részei. Az ilyen osztódás, ha lehet így mondani, most ez a kép jutott eszembe, amikor készültem, ez gyarapodással jár. Osztódással szaporodik, ismerjük ezt a képet a sejt osztódás kapcsán. A lélek általi egység, a lélek általi életprogram, az valóban egy ilyen osztódással való gyarapodást jelent. Nem egymással szembe kerülést, hanem az egységnek még nagyobb kiteljesedését, még nagyobb fokú lehetőségét. Ez tulajdonképpen Isten életet munkáló programja. Ott, ahol Isten egységet ad, ott ezt a fajta gyarapodást is látni kezdjük. A növekedésnek ezt a fajta munkáját. Az apostolok, amikor eljutottak imádságos szívvel arra, hogy mi a kiút, és mi benne a saját részük, akkor ezt a felismerést, ahogyan hallottuk, halljuk újra és újra estéről estére, oda tárták az egész gyülekezet elé. És ez az egész gyülekezet elé odavitt látás, ez tükröz egy nagy bizalmat. Tükröz egy komoly hitet, ahogyan tegnap is láttuk, mert hitték, hogy abban a gyülekezetben, abban a közösségben Isten elrejtette azokat, akikre szükség lesz. Bizalommal, hittel és nyitottsággal tárták fel a látásukat az egész közösség előtt, mert jó reménységgel voltak a teljes közösség iránt. És bölcsen látták, ahogyan tegnap ezt felfedeztük, azt, hogy miben kell irányt mutatniuk, vezetniük, tanácsolniuk, és miben kell szabadságot hagyniuk. Hiszen a javaslatuk, a gondolatuk részben meghatározó, részben nyitottságot adó. Ez nagyon komolyan látszik, hogy ebben egy komoly lelki bölcsesség, egy vezettetés jelent meg ugyancsak a Szentlélek munkája nyomán. Határozottságuk, meggyőződésük, alázatuk és nyitottságuk nem lélektani mesterkedés volt, hanem a lélek mesteri munkája. Ahogyan ők önmagukra vonatkoztatták a problémát, és nem tárták fel a másik oldalt, mint problémás közeget, ahogyan a maguk speciális feladatát újraértelmezve megfogalmazták és feltárták a gyülekezet előtt, hogy hogyan, kikből, kiket kellene választani, ebben ott rejlik ez a csodálatos munka, ahogyan a lélek ezt számukra megadta. És olyan jó látni, számra ez a visszacsatolás egy csodálatos jel, hogy Ahogyan ez a magvetés, ez a nyitott, őszinte, ugyanakkor határozott, iránymutató és szabadságot adó magvetés, amivel odaálltak a gyülekezet elé, ez a magvetés, ez az egész gyülekezetben gyümölcsözik. Visszhangra talál. Ez a lélek csodálatos munkája, hogy úgy állnak a gyülekezet elé, hogy a gyülekezet is tud így állni előttük, tud így visszacsatolni nekik. Mert a gyülekezetről azt olvassuk, és ez egy hatalmas üzenet, ahogyan hallottuk már, hogy több ezres közösségről van itt szó, hogy az egész gyülekezet megérti, amit elmondanak az apostolok, elfogadja a javaslatukat, és azonosulnak azzal, amit elmondanak, és alkalmazzák is. Tehát nem vitába szállnak az apostolok javaslatával, nem érvelni kezdenek, nem okoskodnak, ha lehetne most ezt így mondanunk, hanem egyszerűen felismerik benne, hogy itt valami felülről való adatot. Onnan látjuk, hogy így van, hogy így fogalmazza meg, így írja le Lukács, így summázza ezt, nagyon érdekes ez a kifejezés, ritkán hangzik ez így a Szentírásban, hogy tetszett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek. Mindenki számára ez olyan üzenet volt, amelyre rá tudtak hangolódni, amelyel egyet érteni tudtak, amelyel azonosulni tudtak. Ez csodálatos ajándék. Egy gyülekezetben nagy kincs ez az egyetértő tetszés, hogy az egész gyülekezetnek tetszik az, amit hall. És ahol ez az egység megjelenik, ahogyan ezt a Zsoltár is mondja, ott áldás és élet jelenik meg. Mert ahol egyetértésben, összhangban vannak az atyafiak, oda küld áldást és oda küld életet. Isten, látni fogjuk holnap ennek a különös jeleit, ahogyan ezt Isten megmutatta. Mindenkinek tetszett az tehát, ami elhangzott. Ez egy nagy és egyértelműen különös ajándék, jel és pecsét azon, hogy itt nem emberi tényezők munkálkodnak. Itt Isten munkája teljesül. Ez mindig jel és pecsét, amikor összhangra jut az Isten népe ilyen kérdésekben is. És ezt jól látunk, hogy ez nem egy kompromisszum készség. Ez nem arról szól, hogy hát végül is lehet így is. És akkor jussunk el valami kompromisszumos megoldásra. Itt egy csodálatos megáldatásnak vagyunk a tanúi. Amikor felfedezik ennek a megoldásnak az isteni voltát a gyülekezetben is. Ahogyan felfedezték maguk az apostolok is. És olyan jó, ha ennek láttán, olvastán megerősödik a szívünk abban, hogy igen, így jó ez. És igenis van ilyen. Igenis lehetséges ez egy gyülekezetben. Nagyszerű dolog, amikor összhangra jut egy közösség. Isten lelke el tud vezetni egy közösséget erre, mert ez az ő műve. Ezt ő teremti meg. És természetesen ez az egység, amelyre elvezette Isten az ő népét, ez akkor is adottság alapjaiban, hogyha ez láthatóan, még bizonyos értelemben nem tükröződik igazán. Mit értek alatta? Amikor Isten népet hív el magának, annak a népnek az egysége ő benne van. Mert egy a lélek, egy a hit, egy a keresség, egy mindeneknek atya. Ez az egység, ez már adottság. Ez nem egy lehetőség, hanem Isten elkészítette valóság. Mégis a látható volta, amikor egy ilyen jelenetben ezt látjuk és megnyilvánulni érzékelhetjük, ez egy különös ajándék is, de ugyanakkor egy felelősség is, hogy erre mi magunk is a látható valóságban törekedjünk. Gondoljunk most egy képre, egy családra. Egy családban az egység az nem a benne lévő emberek műve. Nem azért egy család, mert a benne lévő emberek úgymond állapota, hozzáállása ezt összeadja, és azért egy-egy család, mert úgy gondolja a gyermek, meg a szülő, a férj, meg a feleség, hogy ők összetartoznak. Amikor Isten egybeszerkeszt egy férfit és egy nőt, amikor Isten családot alapít, ő ezt mondja, ő szerkeszti egybe. Ezt ember el ne válassza, mondja maga Jézus is, és tulajdonképpen amikor egy család és már gyermekekkel együtt mondjuk kibontakozó életközössége, család megjelenik, akkor ez a család akkor is egy, hogyha láthatóan ők egymással sajnos nem mutatják fel, nem mutatják meg az egységüket. Nem változtat a relációkon, a kapcsolatokon az alapjaiban, hogy ők ezzel mit kezdenek. Tehát attól a férj, a feleség, férj-feleség, a gyermek-szülő-szülő-gyermek kapcsolat valóság, ha ők ezt nem mutatják meg láthatóan, furcsa a kép, amit mondok, de talán mégis megértünk ebből valamit. De nekünk, akiknek ez az adottság megadatott, nekünk láthatóan is meg kell mutatnunk ezt az egységet. Nekünk ki kell fejeznünk ezt az egységet. Az a kérdés ilyenkor, hogy örömmel vállalom-e ezt az egységet. Az a kérdés valóban, hogy hogyan viszonyulok ahhoz, amit kaptam. Hogyan viszonyulok ahhoz az adottsághoz, ami az enyém. Azt látjuk, hogy itt az apostolok teljesen nyitottak voltak a gyülekezet iránt, egyek voltak a gyülekezettel, és csodálatos dolog látni, hogy ahogyan bizalommal álltak eléjük, nyitottan, határozottan és alázatosan, ez a hozzáállás viszonzásra talált. A gyülekezet is nyitott volt, a gyülekezet is elfogadó volt, bizalommal fogadta az apostolok javaslatát, felvetését, és ők is határozottan az alapján cselekedtek, amit hallottak. Tetszett a beszéd, amit az apostolok mondtak, és ahogyan majd látjuk a történést, az apostoloknak is tetszett, ahogyan a gyülekezet választott. Ez az egység a lélek munkájaként, de bennük megvalósulva, és általuk fölvállalva, és kinyilvánítva ment végbe. Nagyon fontos, hogy hogyan állunk ahhoz az adottsághoz, ahhoz a lehetőséghez, amit Isten adott. Nagyon fontos, hogy hogyan éljük meg, hogyan mutatjuk meg azt az egységet, amit Isten alapvetően megteremtett. És az is tovább vezető most, ahogyan látjuk ezt a történést, hogy a tetszés, amelyet megnyilvánítottak, az egész közösség kinyilvánított, ez nem maradt elméleti helyeslés. És ez nagyon fontos megint. Ez a tetszés, amikor kimondták, hogy, vagy megfogalmazza róluk ezt a leírás, hogy tetszett ez a gyülekezetnek, ez egy meghatározó kiinduló pont lett. Sőt, az egész útnak, ami aztán ezután elindult, az irányítója, útmutatója. A hét legelején igyekeztem ezt tisztázni újra, amit bizonyára sokan sokszor már érthettünk, hogy milyen fontos az, hogy a felismert igazságok, azok ne elméleti igazságok maradjanak, hanem életté váljanak bennünk. Vagyis, hogy az igazság megtartása tesz bennünket valódi tanítvánnyá, és tesz bennünket valóban szabaddá. Az egyetértés, a tetszés és a tetszés nyilvánítás még nem elegendő. Az nem elég, hogy eljutottunk valaminek a közös látásáig. Tényleg így van ez. Nem is kérdőjeleződik meg bennünk. Nem is gondoljuk, hogy ez másként lenne. Ez önmagában nem elegendő. Ebből az egyetértésből cselekvésnek kell születni. Ez egy hatalmas tőke, amit be kell fektetni. Ez nem maradhat elmélet. Ennek életté kell lennie. Rá kell állni erre a talajra, erre az egységre, és ennek az egységnek nyomán kell élni és cselekedni. Gyakran kísért bennünket, amikor eljutunk a megértésig, a tetszésig, hogy megrekedünk itt. És most ezt egészen egyszerűen vonatkoztassuk arra, amit mindnyájunknak, nekem magamnak, és bizonyára mindenkinek itt velem együtt értenünk lehet. Nem elég, hogy hangzik egy ige hirdetés, és benne talán Isten igazságának a kibontása, és azt mondjuk rá, hogy tényleg így van ez. Ez tényleg így van. Én is reflektálok erre, úgy érzem, hogy én bennem is ugyanezek tulajdonképpen megfogalmazódnak. Ez önmagában nem elég. Nem elég helyeselni. Nem elég tetszés nyilvánítani. Amire eljutottunk, abból élni kell. Ha nem élünk vele, annak bizony komoly következményei vannak. Mert az a megértés, az az igazság számon kérhetik rajtunk. Mert ha nem alkalmazzuk, és nem éljük meg, hanem csak elmondjuk, hanem csak bevesszük, megfogadjuk, de nem tesszük meg, akkor gyakorlatilag ez ítéletül lesz rajtunk. Mert tudunk valamit, amiből élhetnénk, amivel élhetnénk, de nem élünk belőle. Soha nem elég helyeselni, helyesen kell élni. És itt olyan jó látni a gyülekezetet, amelyik nem csak eljutott a tetszésig, hanem amelyik meg is valósította azt, amit elé tártak az apostolok. Ez a gyülekezeti élet jó rendje. Amikor szól az ige, szólnak az ige közvetítői, eljut az üzenet a gyülekezethez, akkor ez azzal lenne jó, ha párosulna, hogy megértve, elfogadva, azonosulva vele, meg is tesszük. Mert ez a következő lépés. Ez az egészséges, lélek általi vezetés jele. Mire szólt itt a felhívás? Azt mondták az apostolok, válasszatok magatok közül 7 férfit. És azt látjuk, nagyon egyszerűen, nagyon világosan leírva a mai szakaszban, hogy ők így is tettek. Azt tették, amivel egyetértettek, amire eljutottak. A saját testvéri közösségükből választották ki azokat, akikről jó bizonságuk volt, akiknél teljesültek a felismert, elismert és megfogalmazott vonások. Lukács nagyon érdekes, de nem írja le ebben az esetben a választás menetét. Kérdés, hogy miért? Azt gondolom bizonyára azért, mert ebben nincs sablon. Még ha a bibliai alapelvek adottak is, minden helyi gyülekezetnek, ahogyan ott akkor, itt mi nekünk is, meg lehet és meg kell találni azt az utat, amely a bibliai alapelvek alapján valóban végbe viszi a választást. És a Szentlélek adott bizonyára ezeknek az embereknek, ennek a nagy közösségnek nem csak abban egyetértést, hogy jó lesz így, hanem abban is egyetértést, hogy kiket válasszanak. Ez bizonyára a Szentlélek munkája volt. Mert abból a nagy sokaságból 7 férfit úgy kiválasztani, hogy ők valóban azok legyenek, akiknek lenniük kell, ez komoly bölcsesség kellett, de megkapták. És ahogyan ezt idézem újra, Jakab mondja, aki kéri a bölcsességet, megkapja. Vezetést, bölcsességet kellett kérniük, és kértek, és kaptak. És ennek fényében valóban megtörtént a választás. Az biztos, ahogyan látjuk itt a felsorolást, hogy néven nevezett kiválasztottak kerülnek elénk. Hiszen a kiválasztás az sohasem általános. A kiválasztás mindig személyre szabott. Nem névleges, hanem valóban névre szóló. Érthető is ez természetesen. De fontos egy kicsit tudatosítanunk. A kérdés persze az, hogy mit kezdünk mi ezekkel a nevekkel, akik előttünk állnak. Kik ők? Mennyire ismerhetjük őket? egyszerűen válaszolok ezekre a kérdésekre, mert azt vallom, hogy természetesen nem az a kérdés, hogy mi mennyire ismerjük őket. Az az igazi kérdés, hogy ott akkor az a gyülekezet, a saját gyülekezet tagjai mennyire ismerték őket. És ez minden választásnál így van. A leírást, ha olvassuk, arra enged következtetni bennünket, hogy egy-egy jelző melléjük tétele segítette azt, hogy világossá váljon a személyük. Lukács, aki nyilván később írja le ezt, egy-egy név mellé odaír valamit, a többiek mellé nem. Talán emlékszünk a felolvasásra, hiszen többször hallottuk, ez így hangzott el. Minden esetre az kitűnik a felsorolásból, hogy vannak jobban, talán jobban, és egy kicsit kevésbé ismertek közöttük. Itt is látjuk, hogy a szolgálatra való kiválasztás nem jelent egyformaságot, még ajándékok tekintetében sem feltétlenül, még az azonos, hasonló szolgálatra való beállítás tekintetében sem. És azt is látjuk, hogy különbözőek ezek az emberek. Van közöttük, ez is külön jelzőként megjelenik, prozelita, ami azt jelenti, hogy pogányból először zsidóvá lett, majd zsidóból lett zsidó keresztény. A többiek, és vele együtt ő is persze, nagyon érdekes, görög nevűek. A jeruzsálemi gyülekezetben görög nevűeket választ az ottani nagy egész közösség, ami elképzelhető, hogy azt is jelenti, talán, hogy a diaszpórában lévő, tehát a Palesztinán kívül lévők közül választják, hiszen az adott kérdés megoldási problémája éppen az volt, hogy a görögül beszélők közül való özvegyasszonyokat hanyagolták el. Lehet, hogy erre volt reflexió. Ez is minden esetre azt látjuk, hogy nem találunk ott arám vagy héber hátterű nevezett embereket ebben a hétben. Görögül beszélők ők. Talán valóban azt jelenti ez, hogy olyanok ők, akik azok közül valók, akiknek nagyobb a rálátása, vagy az ismertsége, vagy jobb az odafigyelése. Persze azt is értsük ebből, hogy itt ez a gondozás, ez nem csak a görögül beszélők közül való özvegyasszonyokra vonatkozott, hanem az egyéb özvegyasszonyokra is, tehát olyanokat kellett választani, akik felé mindenkinek bizalma volt, közbizalomnak örventek. Azt látjuk, hogy ezek az emberek ilyenek lehettek, nem véletlenül választják ki őket. És azt is látjuk, hogy van, akivel különös történésekben találkozunk ezt a jelenetet követően, újra, van olyan, akiről mást és többet egyáltalán nem tudunk meg, legalábbis a Szentírásból való leírásban. Van, aki rövid távon teljesíti be küldetését, hiszen itt van István a felsorolásban első, aki ezt követően nem sokkal az első vértanú halált hal. Van, akinek komoly missziói feladatai lesznek. Itt látjuk Fülöpöt, akiről tudjuk, hogy a samáriai misszióban, meg aztán a személyes misszióban, és aztán még tovább, nagyobb missziói területeken feladatot adott Isten lelke. Ezeket, ahogyan nézzük és látjuk, felismerhetjük belőle, hogy ezek az emberek nem egyforma emberek. Valószínűleg nem egyforma terv valósul meg az életükben, mégis egyek a kiválasztottságukban, a jelenlegi feladatukban, és abban, hogy nyilvánvalóvá lett ez a közösség előtt, hogy ők alkalmasak erre a feladatra. Milyen emberek ők? Alkalmas szolgálók, akik jó bizonsággal rendelkeznek az egész közösség előtt. Jó látni, hogy az alkalmasságukat felismeri a gyülekezet, és ahogyan mondtam, az apostolok is elfogadják őket, ebben is teljes összhang van. A gyülekezet választ, az apostolok erősítik meg őket, a választást önállóan, felelősen végzik el a gyülekezetben, majd odaállítják ezeket a választott embereket az apostolok elé, mert hogy az apostoli megbízatás egyben a felhatalmazás megbízatása is volt. A gyülekezet nem függetleníti magát a vezetőktől, akiket Isten vezetőkül állított oda. Nem érdektelen számukra az, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez, hanem nagyon fontos számukra az apostolok elpecsételése. Ebben a lélekkel teli rendben élik meg a munkába állítást, a gyülekezeti életet. És mit tesznek az apostolok? Olyan jó ezt olvasni. Azt, amire már is, a már eddig kimondottak fényében is leginkább szükség volt, amire elköteleződtek. Megmaradunk mi mellett, az imádság és az ige szolgálata mellett. Imádkoznak. Ezt olvassuk, hogy amikor eléjük állítják ezeket az embereket, imádkoznak. Azt a sajátságos feladatot gyakorolják, ami elsőrenden rájuk bizatott. Milyen volt ez az imádság? Nyilván nincs leírva, de hittel hiszem, ez egy dicsőítő, hálaadó, közbenjáró imádság volt, ami tükrözte, hogy ennek az egésznek a kimenetelében Istent látták, a csodálatos, hatalmas Istent, az ő lelke általi munkáját. Hálát adtak ezért, hálát adtak ezekért, a kiválasztottakért, és közben jártak értük, mert egyértelműen tudták, és ebben az imádságban is bizonyára kifejeződött, alázatos tudatosítása volt ez a közbenjárás annak, hogy az alkalmas volta egy-egy kiválasztottnak az úgy és akkor adottság, ha mindvégig imádság indítja, vezeti, és nyilvánvalóan juttatja célba őket, mert hogy szüntelen szükségünk van a felülről való áldásra. A kiválasztottaknak nem egyszer és mindenkorra adott abban az értelemben a kiválasztottságuk, mintha megnyertek volna valamit, és innentől kezdve ők a maguk erejéből, a maguk lehetőségeivel, a maguk módján betöltik a küldetést. Folyamatosan, egyértelműen minden szolgálattevő, minden kiválasztott rászorul kegyelem által arra, hogy őt Isten újra és újra, napról napra megáldja. Mert nem szerzemény a kiválasztottság. Ez egy csodálatos megbizatás, így a szolgálatra való kiválasztottság. Ez egy lelki ajándék, amit Isten ad, amivel felhatalmaz, de amelyet újra és újra fel kell gerjeszteni. És amikor azt látjuk, hogy kézrátétellel megerősítik őket, akkor ez azt jelenti, hogy áldást adnak, és azonosulnak ezekkel. Mert a kézrátétel alapvetően ennek a jele. Az azonosulásnak. Akire rátették a kezüket, azzal egyé lettek. Igen, az apostolok kifejezték ezt, hogy egyek vagyunk, és a szolgálókkal, a szolgálatban, ma ha megkülönböztetett is, egyek vagyunk, vállaljuk a közösséget. Azonosulunk a választásukkal, azonosulunk a személyükkel, azonosulunk a szolgálatukkal. Ennek a jele ez a kézrátétel. Ez egy nagyon komoly elpecsételés, és nyilvános megerősítés az ő számukra. Talán érdemes és nem mellékes látnunk, hogy ez nem kötődik össze ebben az esetben. Azzal, mintha a Szentlélek teljessége úgy adódott volna ezeknek az embereknek, hogy az apostolok a kezük rátétele által közvetítették a Szent Lelket. Valóban érdemes és nem mellékes erre egy pillanatra figyelni. Hiszen azt olvassuk róluk, ha figyeljük a leírást, akkor ez nyilvánvaló, hogy Istvánról kimondottan kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt. Majd ezt követően imádkoztak érte is, és nyilvánvalóan ezután történt a kézrátétel. És ha figyeljük a leírást, azt is látjuk, hogy egyébként az alapkiinduló pont már ez volt a választás tekintetében. Az apostolok nyilvánvalóvá tették, választhatok ki magatok közül testvérek 7 férfiút, akikről jó bizonságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Tehát nem az apostolok kézrátétele által teltek be a lélekkel, hanem miután lélekkel teltek voltak, az azonosulás, a felhatalmazás ezen jelével beállították őket a szolgálatba. Nem szeretnék ebben a tekintetben most tovább kitérni, úgymond a kézrátétellel a mai keresztények közötti kérdések megvitatására, de mint jelzést érdemes látnunk ennek az első gyülekezetbeli összefüggéseit is. Minden esetre megkapták ezt a fajta azonosulást, megkapták ezt a felhatalmazást ezek a kiválasztottak. Alkalmas voltuk tehát, ahogyan leírja itt Lukács, ahogyan megfogalmazzák ezt az apostolok, a lélek általi betöltöttségükben, a hitükben, a hittel való teljességükben és a bölcsességgel való teljességükben rejlett. És amikor eljutunk idáig, én magam is, ahogyan készülésben idáig értem, elcsendesedtem afelett, hogy jó, őket kiválasztották a gyülekezetből. És azt látjuk róluk, ők ezek szerint ezeknek az úgymond feltételeknek megfeleltek. De mi van a többiekkel? Mi van a gyülekezet többi tagjával? A többi tagjánál nem kell a lélek teljessége? A többieknél nem jelenik meg a hittel való teljes élet, vagy a bölcsességgel való megtelés? Hogy 7 emberről látszik ez, vagy még a 12-ről, mi van a többiekkel? Azt gondolom, talán, ha őszintén olvassuk, nekünk is kérdésünk lehet ez. Nem kapták meg ők? A többiek mindezt? Én bátran hittel azt mondom erre a magamban is feltett kérdésekre az ige alapján. Megkapták. Megkapták. Ez a történet jelzi ezt. Hiszen az egész gyülekezetet a lélek vezeti. Hiszen a lélek vezetésére jutnak el erre a felismerésre, az elfogadásra, kapnak bölcsességet, hitet. Igen, ami látszik itt a konfliktus kezelésben, az tükrözi, hogy ők is ezen ajándékoknak részesei. Hiszen ez megnyilvánul az elfogadásban, megnyilvánul a választásban, a kimenetelében ennek. De hát akkor miért emeltetnek ki némelyek a gyülekezetből? Miért van ez a megkülönböztetés? Ez megint a Szentlélek különös munkája. És ha megértjük, talán egyszerű példával próbálom illusztrálni, segítség lesz számunkra. A Szentlélek valóban a Krisztus testben a tagokat akarata, rendje, terve szerint különbözőképpen helyezi el. Gondoljuk végig, hogy a testünknek, önmagunkra vonatkoztatva, a testünknek is van egy kiütköző oldala, és van egy rejtett része. Ez nem jelenti azt, hogy az arc, vagy a kéz, amely jól látható, felül kerekedik az agyon, vagy a szíven, hanem azt jelenti, hogy Isten előtérbe helyezte az egyiket, a másikat háttérbe. De ugyanaz a lélek hatja át, és ugyanannak a testnek a részei, ezek a tagok. Így alkotott bennünket. Amikor azt olvassuk az igében, hogy olyanokat választanak maguk közül, akikről jó bizonyságot tesznek, ez tulajdonképpen arra mutat, hogy őket a testben Isten inkább láthatóvá tette, mint a többieket. Ez nem azt jelenti, hogy a többiek munkája az nem volt éppen ennyire fontos. Nem azt jelenti, hogy ők kevésbé voltak áldottak, hanem azt jelenti, hogy Istennek volt egy terve, egy akarata, és mindig is van, amikor valakiket ilyen értelemben láthatóbbá tesz, valakiket pedig rejtettebben működtet. Ez nem értékrendbeli különbség. Ez, újra mondom, ahogyan eddig is hallottuk, funkció, feladatbeli különbség. Értsük igazán jól, értsük igazán. Ez Istentől kapott elhelyezés, hogy kit hova helyezett el. A háttérben lévő munka ugyanolyan értékes, sőt, ha most ezt a képet használtam, hogy arc és agy, talán értjük jól, ha az arcunkon valami hiba, sérülés keletkezik, jóval kisebb probléma, mint ha az agyunkban. Ha az arcunkban egy ér megpattan, vagy egy ideg valamilyen problémával küzd, annak vannak jelei, látható jelei. De ha az agyban történik hasonló, bizony óriási kérdésé válik az egész testre nézve. A háttérben lévő munka ugyanolyan értékes, sőt, néha értékesebb, mint az előtérben lévő munka. Mert megdöbbentő, de ezt is elénk tárja Isten lelke. Pál apostolon keresztül így hangzik az ige a Krisztus testről. Figyeljük egy picit ennek összefüggésében. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Isten szerkesztése ez. Talán jó és érdemes ezt nekünk tudatosítani és felfedezni, ráállni bátran, és nem méregetni önmagában nyilván egyik szolgáltat a másikhoz, de elfogadni, hogy igen, van, amelyik előtérbe kerül, van, amelyik háttérbe kerül, de a Krisztus test egységében mindenre együtt, funkciójában különbözőképpen szükség van. Hát lássuk ennek fényében a választást, lássuk ennek fényében a szolgálókat, lássuk az alkalmas voltukat, és lássuk azt, hogy mindenkinek, előrébb vagy hátrébb lévőknek alkalmas voltuk egyedül, és kizárólag Istentől van, és adottan, abban a korban, abban a szituációban Isten ajándékaképpen töltetik ki, töltetik be ez a szolgálat, de ez nem azt jelenti, hogy akár ne változhatna, akár ne történhetne folyamatában ez Isten terve szerint majd másként, ahogyan láttuk az ő személyüket tekintve is, de ez az alkalmas szolgálói kör mindenképpen annak a csodálatos lélek általi munkának a gyümölcse, amit Isten ebben a gyülekezetben megoldásul készített, és áldásul, gyümölcsözésül készített, hiszen holnap világosan elénk kerül ennek nyomán egy csodálatos kibontakozás, gyümölcsözés jelenik meg a gyülekezetben. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, ezt a mai estét. Köszönjük a te igéd világosságát, erejét. Köszönjük, hogy eljuttasz bennünket attól, hogy talán nem is értettük odáig, hogy megértjük, hogy egyet tudunk érteni vele, hogy azt mondjuk, helyes, így van ez, de ennél még többre késztetsz, és viszel bennünket azon az úton, amíg eljutunk odáig, hogy igen, Uram, itt vagyok, és így akarok élni. Köszönjük neked a tanítást, és kérjük, hogy ami ebből személyesen a mi életünkre alkalmazható és vonatkoztatható, azt hagy tegyük meg, hagy éljük meg, hagy legyen örömünk benne, és hagy legyen örömöd benne, hogy mi valóban szófogadó, engedelmes tanítványaid vagyunk. És köszönjük a kiváltságot, hogy akik megtartjuk igédet, megismerjük az igazságot, és az igazság szabaddá tesz bennünket. Köszönjük ezt a hetet, hogy ennek a hétnek is az a célja, hogy szabadabban és teljesebben tudjunk szolgálni téged. Légy áldott, hogy munkálkodsz bennünk, értünk, és szeretnénk hálából téged dicsőítő élettel megköszönni ezt. Édesatyánk, az Úr Jézus nevében kérjük, aki így tanított bennünket közösen imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Amen. A 673-as számú dicsérettel zárjuk most az együttlétünket. A 673-as számú dicséretnek hallottuk már a dallamát. Énekeljük el mind a 4 versét. Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név.